nagyon könnyen elviselhető a lébőt, és ezt majd el is fogom magyarázni, hogy miért van ez így. Most megyünk bele a tisztítókúra, illetve a bőjt a rövid elemzésébe. Sajnos a képeket nem fogjuk tudni igazán szépen vetíteni, mert a vetítőnek a fény ereje nem elegendő. Miért beszélünk egyáltalán erről, és miért csináljunk egy ilyen tisztítókúrát? Miért állunk le 10 napon át ilyennel foglalkozni? Hát csupán csak azért, mert a gyakorlatban az ember sokkal többet tanul, mint bármilyen elmélet fölhalmozásával, otthon kicsi próbálgatással. 10 napon át kipróbáljuk magunkat, hogy is van ez, hogy meg tudjuk ezt csinálni. Nem tudom, a beszélgetésekből én azt vettem ki, hogy vannak, akik teljesen, semmi gond nem lesz, így jöttek ide. Mások meg úgy jöttek, hogy vajon kibírom-e? Úgyhogy azért jó ezt együtt megtenni, mert közben lehet azért leülni, beszélgetni. Nem vagyunk azzal lefoglalva, hogy mi magunk készítjük a leveket. Nem vagyunk azzal elfoglalva, hogy a mindennapi életünket irányítjuk és szabályozunk. Sőt, szociális kapcsolatokat lehet teremteni a bőjt alatt is, ami nagyon lényeges, hiszen a bőjt éppen erről szól. Én nem tudom, hogy tudjuk-e, de a bőjt nem csak úgy bőjt, hogy nem iszunk. A bőjt akkor szép és jó, ha a bőjt mellé ezek a mi ezt ma kiegészítőknek neveznénk, de ez nem kiegészítő, ha az társul mellé, ami igazán a bőjt szellemének vagy lelkületének megfelel. De konkrétan régen úgy bőtöltek, hogy megvonták maguktól az eledelt, meg jó van, köszönöm szépen. Jó, még nem lóg bele. Nagyszerű. A bőjt úgy is nézett ki, hogy az emberek abakoztak. Tehát az önzetlenségüket győzték le. Tehát ez is egy fontos dolog volt. A bőjt abból is áll, hogy legyőzzük az önzetlenségünket. A repülő módra, vagy valami ilyesmi. Na, szóval a bőjt régen úgy is volt, hogy tehát adakoztak, az önzetlenségüket letörték, és ha akár ószövetségi fogalmakra visszamegyünk, mondjuk egy Ézsaiás proféta, ahogyan ő beszélt arról, hogy lehetne bőtölni, azt mondta, hogy törjetek meg minden igát. Tehát az iga, ez azt jelenti, hogy ahogyan mi más embereket befolyásoljuk, ahogyan mi más emberekkel szerepjátszmákban, vagy játszmákban benne vagyunk, szerepekben benne vagyunk, és hogy teljesen nyitottá váljunk, és kezdjünk beszélgetni. Tehát én azért javaslom, hogy mindenki, aki hozza magával a kis, ahogyan hozza a fölösleges súlyát, ahogyan hozza a mérgeit, és most idejött azért, hogy ezeket elengedje, és hogy ezeket kiengedje, engedje ki magával a szociális mérgeit is, és az erkölcsi mérgeit is. Tehát, hogy most mármint, hogy ez a gondolat legalább legyen itt, mert nyilvánvalóan sokan azt mondjuk, tehát nekem nincsen erkölcsi mérgem, nekem miről beszélsz? Mert nekem nincsen szociális mérgem, én jól vagyok, én rendben vagyok, lehet, én ezt nem megkérdőjelezem, félreértés ne legyen, de aki azt a szükségletet esetleg érzi, hogy elengedje kicsit dolgokat, azt ott itt most megteheti, és megbeszélheti a többiekkel, hogy na hát a bőjt, meg elengedés, meg milyen, meg hogy megnyugodni, mint ahogyan a szervezet megnyugvását igényeljük, így akkor tulajdonképpen egy teljes bőjtöt. És az a helyzet, hogy az ismert sokkal, tehát a gyakorlati ismeret sokkal többet számít, mint bármilyen szer. Nagyon sokan vagyunk úgy, hogy szedünk szereket. Egész életünkön át próbáljunk magunkat rendbe tartani, javítani. Ilyen kapszulát, olyan kapszulát, ezt, azt, amazt. De a gyakorlatban alkalmazott kis, apró módszerek sokkal többet érnek, mint amit mi életmódnak vagy életstílusnak nevezük, sokkal többet ér, mint bármilyen drága pénzért megvásárolt ilyen-olyan-amolyan szer. Ez lehet, hogy kontraproduktívnek hangzik, mert nagyon sokszor én én is a rendelés során a gyakorlatomban kénytelen, kellettelen vagyok, hogy na ehhez viszonyuljuk, mert nem lehet az embereknek ezt mondani, hogy most tessék, menjél haza, és itt mondjuk egy hónapon keresztül egyél nyers kaját. Vagy csináljál mondjuk a 20 napon át lébőtöt. Vagy méregtelenítsd háromszor egy fél évben. Mert ezt ugye meg lehet mondani, de ritkán van az, hogy valaki ezt itt konkrétan meg is csinálja. És ezért mindig szerekhez viszonyulunk. De itt most ez egy tulajdonképpen egy tanfolyam. Tehát ezt akár úgy is kell fölfogni, hogy mit tanulok én az alatt a 10 nap alatt. És most nem annyira tőlem. Én beszélni fogok, mint a vízfolyás. De az csak egy része. Én csak a legcsekélyebb része vagyok ennek a tábornak. A legnagyobb tanítás az lesz, hogy ami belülről hangzik el. Tehát ami elhangzik, hogy most látod, éhes vagy, győzz le. Vagy olyan, hogy érzed, hogy milyen jó íz? Tehát észreveszed, hogy nincs is szükség arra a ilyen ízre, amire vágyunk. Tehát, hogy ezek a tapasztalatok, ezek sokkal többet számítanak, és ezt senki nem tudja elvenni. Tehát kvázi, amikor itt 10 nap múlva mi innen hazamegyünk, mi egészen mások vagyunk. Élményben és tapasztalatban. Sőt, agyban. Mert ez tehát megváltoztat minket. Na, szóval, akkor az előadás célja, hát alig lehet látni, hogy mi a tisztítókúra, mi az elmélet mögöttem, mit kell tisztítani, és milyen tisztítókúrák és eljárások vannak. A gyakorlati tippek és trükkök, ezt majd a hét során még sok mindent el fogjuk mondani, tehát én az előadás nem kellős közepén, de valamelyik ponton ott én szépen lezárom és levezetem, mert most ma nem akarom hosszú lére engedni, és a lényeget akarok ma elmondani, hogy tulajdonképpen mit is csinálunk, miből áll ez az egész. Salaktalanítás vagy méregtelenítés. Tudjuk ezt, hogy mit jelent, hogy salaktalanítás, méregtelenítés? Salakok vannak mi bennünk? Ja. Na, ilyenkor az orvosok azt mondják, kezdenek toporszékolni, és azt mondani, hogy salak nincs is a szervezetben. Mert ugye hát a salak ott van, amikor, mit tudom én, egy kohót kiürítjük, akkor ott jön ki a salak, tehát az égetés végterméke. De az emberi szervezetben is zajlik égetés, tehát itt is zajlik tulajdonképpen egyfajta oxidáció megy végbe, és melléktermékek keletkeznek. És mi ezt az egészet metabolizmusnak nevezük. Attól, hogy a szervezetünkben folyamatosan kisebb tüzek vannak mindenütt, és korom meg egyebek keletkezik, és az orvosok azt mondják, hát ez a korom az teljesen normális, mert hát mindig van. Ez egy dolog, hogy az orvosok azt mondják, hogy ez normális. De hát akkor mitől vannak a betegségek? És ma már tudjuk, nagyon jól tudjuk, hogy a gén technológia idején és a epigenetika korszakában nagyon jól tudjuk, hogy nem annyira a gének határozzák meg a mi betegségeinket. Azok az orvosok, akik azt hajtogatják, hogy a gének és a gének és a gének, azok a 20 évvel ezelőtti elméletekhez ragaszkodnak. Ma már tudjuk, és szinte 100%-osan biztosra tudjuk, hogy az életmódunk és azt a környezetet, amelyet mi biztosítjuk kívülről és belülről, túlnyomó részben meghatározza a mi egészségünket. 90%-ban. A betegségek csak 10%-a direkt génektől függ, de erről majd egy génelőadásban fogok beszélni, de a lényeg azon múlik, hogy mi egészségesek vagy betegek vagyunk, amit teszünk. És salaktalanítás, méregtelenítésre visszatérve, nagyon megtévesztő ezek a kifejezések, mert mérgek vannak mi bennünk. Hát ha toxinok vannak bennünk, akkor betegek leszünk. Tehát itt az én, a szervezet az azént, vagy valami ilyesmit hamar szeretne kiválasztani belőlünk. Vagy egy ciánt. És mégis vannak bennünk folyamatosan ilyen anyagok. És sőt, vannak olyan közbülső anyagok, tehát olyan félig-meddig lebontott anyagok. Vannak az étkezésből származó, a táplálkozásból származó maradványanyagok. Mit gondoljunk, hogy mikor voltunk utoljára egy lakodalmon? Nem tudom, hogy lássam, hogy 2 hónapon belül volt-e valaki lakodalmon? Egy néhányan. A lakodalmon annyi táplálkozás volt, mint amennyi élettanilag szükséges? Ugye? Tehát általában nem. Tehát a lakodalomban az a bajnok, aki a legtöbbet eszik. Egyes lakodalmakon még az is, hogy mennyit iszik. Mit gondoljunk a szervezetünk, mit csinál ezzel a fölösleggel? Jó, zsírba megy, tudjuk. De ez nem olyan egyszerű. A minden étel a májon keresztül megy. Tehát tessék elképzelni, hogy ez a másfél kiló étel, azt úgy egy nagyon vékon cél a szálon valaki át sodorja azon a szerven. Tehát minden anyag, amit mi megeszünk, és ami a bél felől a véren keresztül a máj irányába áramlik, az a májban földolgozásra talál. Eleinte még örül a máj a sok ennivalónak, mert ugye hát fú, tele raktárok, meg vércukor szintünk rendben van, de aztán rájön, hogy hoppa, itt ez nem egészen így van, ahogy kellene lenni. És nagyon sok közbülső anyagot kell átalakítani, tehát át kell alakítani táplálékokat, és raktárokba helyezni. Metabolitának nevezük ezeket. Tehát nem befejezett anyagcsere produktumok. És így telerakódik a szervezetünk, mindenhova, ide-oda, amoda, kis ilyen keletlen anyagok. Tehát ezt úgy raktárba tesszük, és akkor várunk arra, hogy mikor lesz az, amikor legközelebb keveset eszünk. És szoktunk mi általában keveset enni? Tehát mi általában a szükségleteinket mindig be szoktuk tölteni. Az éhségünk gondoskodik róla, és a civilizációs szokásaink is arról gondoskodnak, hogy mi azért ne nagyon hagyjuk ki egyetlen étkezést sem. És így ez a kiürítés ritkán történik, és ezért itt van a bőd, és a bőd során tényleg távoznak méreganyagok, idézőjelben salakok. Azok a képek, amelyek néha-néha az interneten találhatók, hogy mit lehet kiszedni egy bélrendszerből, nem tudom, láttuk-e már. Van ez a Colonix, vagy mit tudom én, na és akkor milyen képekkel reklámozzák, hogy mi jön ki az ember végbeléből. Nos, ezek a képek megtévesztőek, mert Dr. Jensennek a klinikájáról származnak, és Dr. Jensen a klinikáján úgy dolgozott, hogy ő beöntéseket végzett, ő 10-20-30 napig is bőtöltette az embereket, vagy átmosta szó szerint. Alul, fölül, minden, tehát nyomta beléjük a levet, alulról beöntés, és a nagyon túlsúlyos emberekből bizony olykor megkeményedett bélsár távozott, tehát egy ilyen gumiszerű anyag távozott. És na hát ezzel reklámozzák a Colonixot. Mintha a Colonix ezt tudna elintézni. Én a gyakorlatom során talán 10 emberrel találkoztam, és most már lassan 10 éve foglalkozok ezzel a méregtelenítéssel. Tehát 10 emberrel találkoztam talán össze-vissza, akiknek egy ilyen méregtelenítés, vagy egy ilyen jellegű méregtelenítése volt. Akikből tényleg távozott olyan megszilárdult bélsár, ami már ilyen gumiszerű anyagá vált, és alig, tehát szóval már nem működtek jól, és nagyon szükséges is volt esetleg bélmosásra, még ilyenekre. De alapvetően, ha salakanyagokról beszélünk tulajdonképpen, tehát a mi helytelen táplálkozásunknak a következményeiről. Ugye, mikor keletkeznek salakanyagok, nem tudom, ez olvasható, megint nem, ugye élelmiszerek bakteriális bontása során. Ugye említettem már a lakodalmat, de mondhatnám egy vasárnapi ebédet, vagy egy szülinapi ebéd, szülinapi zsúron, ugye, tehát valami buli, vagy zsúra, vagy akármi. Amikor a bél már nem tud tovább emészteni, akkor odaadja a maradékot a baciknak, illetve a gombáknak. És hát ezek mit szoktak csinálni velem? Egy túlevés után mi az, ami tipikusan keletkezik? Ugye? Puffadás. Gáz. Ennek a folyamatnak van egy mellékterméke, és itt le vannak írva fenólok, indolok, aromás és alifás, aminok, poliaminok, kadaverin, putrezin, nitrózamin, formaldehid, alkohol, és még nagyon sok minden más. És itt azt mondjuk, hogy vannak ismeretlen anyagok is. Tehát azért a bél kutatás az még nem tart ott, ahol kellene, hogy tartson. A bélrendszerünkben egyes satszolások szerint 14 billió, nem 14 billiárd sejt van. Tehát még több, nem sejt, hanem a baktériumon. Több, kb. 10-15-ször több, mint ahány sejtünk van. Nagyon félelmetes. Tehát annyi baktérium van ott, és annyi anyag keletkezik, a különböző baktériumoknak a száma a több ezerbe megy. Tehát egyszerűen a kutatás még nem tartott, hogy szét tudta volna cincálni, hogy mi zajlik bennünk. A holdon sétálunk, de a belünket nem ismerjük. Tehát körülbelül ott tart az emberiség. Mindent feltérképezünk. Az egész világon, ha most éppen meg akarom nézni, hogy Alcsó Timbuktuban kisétál az utcán, az internet és a műholdon keresztül meg tudom csinálni. De az embert nem térképeztük föl. Tehát vannak még csodák, és vannak még titkok. De azt tudjuk, hogy a belünkben nagyon sok olyan anyag van, az a következmények alapján tudjuk, ami teljes mértékben meghatározza a szervezetünk működését. Erről is majd még később egy picit többet. Aztán naponta 4000 különböző enzim, tehát a máj mindenfélét feldolgoz és átalakít. Felelős a szénhidrát, a fehérje, a zsiradék anyagcseréjét, a vitamin anyagcseréjét, az ásván anyagcseréjét, felelős a szénhidrát tárolásért, felelős egy egész sor egyéb feladatért, epetermelés, méregtelenítés, táplálékok föl- és átdolgozása. Hihetetlen folyamatok zajlanak a májban, és a máj az, amelynek a csökkentett tevékenysége leginkább ennek a tisztítókúrának a célkeresztjében van. Tehát leginkább azon gondolkodunk, vagy arra gondolunk, hogy a májat rendbe kell rakni, amikor egy ilyen 10 napos méregtelenítést teszünk. Sőt, az egész tisztítókúra úgy van felépítve, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy végül a máj méregteleníteni tudjon. Ezért végezzük a béltisztítást és a vesetisztítást, mert ezek szükségesek ahhoz, hogy a máj méregteleníteni tudjon. Hiszen érthető módon ugye a vesenek van saját kivezetés, ugye, tehát ezt tudjuk, húgyvezeték, hólyak, húgyvezeték. A májnak nincsen külön vezetéke. A máj ürül, vagy ürit a bélbe. Ugye a bél ezt nem kell külön magyarázni, de a máj csak a bél csatornába tud üríteni dolgokat, illetve vissza a vérbe. És egy nagyon érdekes dolog, hogy a máj az átalakítások és a feldolgozások során az ásvány, vagy a vízoldékon anyagoknak egy részét, a toxinoknak egy részét visszadobja a vérbe. Mert tudja, hogy a vese ezt ki fogja szűrni. Tehát támaszkodik, tehát a mája tevékenységében támaszkodik a vese hibátlan működésére. És ugyanakkor támaszkodik az emésztési rendszer hibátlan működésére. Mert az epesa formában, kis konténerekben csomagolva kidobja a méreget az emésztési csatornába. Ha az emésztési csatorna pang, akkor mit történik a méreggel? Visszaáramlik. És amikor ez csak elegendően gyakran történik, akkor azt mondja a máj, hogy nista pista, nem fogok én itt tovább méregteleníteni. Tehát abba hagyja a méregtelenítést. Epe pangás alakul ki. Ugyanaz történik egyébként, amikor a vese nem működik jól. Akkor a máj át kell, hogy vegye a feladatot a vesetől. Vagy fordítva, ha a vese valamilyen oknál, a máj valamilyen oknál fogva pang, akkor a vese szűrési feladatai közé a zsíros anyagok is kerülnek. Tehát azok a zsíros anyagok, amelyeket a vérből ki kellene szűrni, azok bekerülnek a vesébe, és betömik a vesét. Tehát az se jó. Úgyhogy van mit tenni. Aztán úgy jött a vesetisztítás, a bélrendszer, azt is rendbe kell szedni a bőrt. Hogyan méregtelenítjük mi a bőrt? Hát mosni, igen, tehát mossuk. De leginkább azzal, hogy izadunk. Tehát a legjobb bőrtisztítási módszer az izadás. És persze utána lemosás. Nagyon aranyos kis sztori volt, hogy az egyik tanárom azt mondta, hogy mit tudom, a 40-es években egy ilyen kis iskolában, egy kis privát iskolában egész Európából összejöttek egy néhányan, és tanították őket, és akkor volt Svédországból, vagy Finnországból, talán Finnországból volt ott egy kislány, hát egy kislány, egy fiatalasszony, 10-valahány, 16-17 éves, és egy idő után az osztálytársak észrevették, hogy a hölgyet mondjuk egy ilyen illatfelhő körülvesz, és végül valaki vette bátorságot, és kérdezte, hogy te nem mosakszol? És akkor a fiatal hölgy kicsit úgy zavarba jött, mert nem is kicsit, hanem nagyon. Ők otthon nem szoktak úgymondván kifejezetten fürdeni. Nem is ismerte a fürdés kifejezést. Ők két naponta szaunáznak. És a szauna után persze vízzel leöblítik magukat, de, és letörölköznek, de ennyi az egész. Ez a tisztálkodásuk. Tehát ők belülről kifele izzadják mindent, és lemossák vízzel, letörölköznek, és kész. És ezzel teljesen tisztán tartják magukat. És hát tessék kipróbálni, izzadni menni, egy rendes nagy szaunázás, és utána a bőr mennyire tiszta, nem? Na hát a bőr méregtelenítésehez az izzadás is tartozik. Tehát az, hogy például napközben futni menni, vagy mozogni, vagy tornázni, az egyáltalán nem tilos a bőt alatt, még pláne nem. És már a testmozgás véget is, tehát a tüdő is méregtelenít. És ezért a légzési gyakorlatokat. Tehát erről beszélgetünk, Zsuzsával beszélgetünk, hogy legyen légzéstorna, hogy kifejezetten a tüdőkapacitást tanuljunk használni. A tüdő felületét csak felszínesen használjuk, csak pihegünk sokszor. És ez a... Ilyenkor ötször annyi megy ki, mint a normál ülés. Tehát amikor ülünk, és csak úgy pihegünk, itt 3/4 liter, 1 liter, hogy mondjam, levegő, vagy illetve tüdőtérfogatot használunk. Amikor futunk, 4-5 liter egy légzésvétel. Tehát az ötszörösére növeljük. A tüdőfelület, hogy mondjam, nagyobb lesz, és érezzük is, hogy egy ilyen mély légzés, és kifújjuk, érezzük is a tüdőt mindjárt, nem? Tehát, úgyhogy tessék majd kipróbálni. Az elmélet az, hogy a méregtelenítés úgy történik, hogy ezeknek a szerveknek a természetes működését fokozok. Majd ezt mindjárt megmondom, amikor a különböző elemeket még egyszer egy kicsit közelebbről magyarázom. A vérkeringés sebességét kell növelni. Mert ha a pang a vér, akkor nincs szállítás. Tehát hiába növeljük a markolók számát a bányában, meg a, mit tudom én, meg van egy nagyobb lerakási helyünk, ha csak egy kamion szaladgál, nem fogja tudni bírni. Tehát több kamiont kell beállítani. Ez azt jelenti, hogy folyadékot növelni, vérbőséget létrehozni mozgással, tornával, légzéssel. Tehát ez mind beletartozik ebbe az egész kérdésben. Sőt, egyes tinktúrák és a reggeliség, például a veseség, miért van a veseségben csili? Hát azért, mert keringésfokozó. Azért, mert pörget, azért, mert vérbőséget hoz létre. Aztán több életfontos tápanyag kell a szervezetbe, mely a tisztulást egyáltalán lehetővé teszi. Az előbb beszélgetünk arról, hogy metaboliták maradnak meg, ugye? Tehát olyan, hogy félbehagyott gyártási darabok, ezt úgy kell elképzelni, hogy egy gyárban elkezdenek dolgozni, de mit tudom én, az utolsó gép, amivel be lehetne fejezni, vagy az utolsó két gép, ott valami szerszám elromlik, és de az első 3-4 gép, ami a folyamatban benne van, ezek dolgoznak, és ezek a munkások szépen dolgoznak, és már a végén tele van a raktár félbehagyott munkadarabokkal, és nem tudnak mit kezdeni vele, tehát se el nem lehet adni, csak foglalja a helyet, csak foglalja a pénzt, mert benne van a pénz. Hát így van ez az üzletben. Hát mi nálunk is úgy van, hogy félbehagyott metaboliták vannak, nem tudjuk befejezni, nem tudjuk se kiválasztani, se fölhasználni, se nem profitálunk belőle, csak ott van, és foglalja a helyet és az energiát. De ahhoz, hogy ezeket be tudjuk fejezni, az utolsó két gépet üzembe kell helyezni. És ez a mi esetünkben azt jelenti, a metaboliták szempontjából, hogy tessék belevinni tápanyagot. Ezért iszunk naponta 2-3 liter levet, nem azért, hogy gyötörni akarjuk az embereket, hanem azért, hogy menjen már befele tápanyag. A levegben rengeteg tápanyag van. Nem csak cukor, amit hogy a gyümölcs cukor most a gyümölcslében, hanem rengeteg vitamin és ásvány. És ez így van, főleg a zöldséglevek segítenek ebben, hogy a metaboliták kifele mennek. No. Salakanyagok, mérgek, lerakodások, paraziták, ez a terület, amit az emésztési rendszerben célba kell venni. Tehát ilyen, hát sajnos nem látszik a kép. Van egy biofilm nevezetű a képződmény, ami kifejezetten az emésztési rendszer belső részén van, tehát az emésztési rendszer belső falát bevon egyfajta nyálkahát, tehát a nyálkahát olyan egy ilyen nyálkás anyag, ami bevonja az egész bélfelületet, és ez az, amit hát illene kiválasztani, és ez nem csak a vastagbélben van itt, hanem a vékony bélben is. Tehát ezért ez a méregtelenítés a béltisztítással együtt. Ez az anyag, amit beveszünk, ugye lenmag van benne, meg pszillium, meg mindenféle, ez lesöpőri, lesikálja tulajdonképpen a bélfalunkról ezeket a maradványokat, gyógyszermaradványokat, nehéz fémeket, toxikus anyagokat. Fukushima után ugye radioaktív dolgokra gondolhatnánk, radioaktív elemeket, a pektin, ami benne van. Szóval egy egész sor anyag kimegy belőlünk, ami nem a bélrendszerbe való, és ezért, tehát ez is az egyik fontos területe, hogy utána így nézen ki nagyjából, hát nem látszik jól, hogy utána tényleg tiszta legyen a bélfal és a bélrendszernek a nyálkahátjája. És akkor nézzük meg, hogy egyszerű tisztítókúrák, amelyeket otthon lehet elvégezni. Tehát amit otthon lehet csinálni, ezen kívül, amit mi most itt csinálunk 10 napon át, tehát olyasmit lehet csinálni, hogy nagyon sok nyias ételt fogyasszunk. Tehát már önmagában az is egy tisztítókúrának megfelel, ha valaki nyias étkezésre megy. Nem tudom, azt a néhány napot a bőt előtt, nem, ki tudott jól készülni, előkészülni itt a bőtre? Aki otthon tényleg úgy nyiasat evett, meg szabályosan, szorgalmasan, igen, egy jó néhányan azért készültek. Nem volt az az élmény, hogy ma akkor is eléggé jól éreztük magunkat? Tehát az, hogy távozott belőlünk sok minden, meg hogy éreztük, hogy kicsit kimegy a víz belőlünk, meg ilyeneket, mit tudom, harmadik, negyedik nap nyiaskoszton, az ember úgy érzi, hogy szinte sugárból távozik belőle a folyadék, tehát ezek a dolgok megtörténhetnek. És ez így van. Tehát a szervezet ilyenkor annyira megkönnyebbül, hogy elenged sok mindent. Tehát a nyers ételfogyasztása például otthon zöldséggyümölcs az önmagában egy jó kis méregtelenítés. Bőséges folyadékbevitel, néhány gyümölcs nap, esetleg egy 2-3 napos lébőt otthon is, mozgás és bőrtisztítás, tehát lehet például olyan speciális keféket megvenni, amelyekkel szépen a bőrt lehet dörzsölni, ledörzsölni, egy ilyen száraz dörzsölést, amelyel kvázi leszedjük, vagy tehát a fölső hámréteket finoman leszedjük. Jó, én tudom, hogy a nők erre amúgy is odafigyelnek ilyen amolyan megfontolásokból, de azért a férfiaknál ez úgy gyakrabban úgy van, hogy a bőr nem, tehát kozmetikai szempontból nem optimális állapotban van, és lehetne ezen tenni. De ez most nem azt jelenti, hogy utána valami kencefitszert rá kell kenni, de az, hogy ezeket az előkészítéseket, ezeket a tisztításokat meg lehet csinálni, akár egy peelinget használni, az egyáltalán nem át. Tehát az, hogy megtisztítani a bőrt, az óriásit számít egyébként. Most a tisztítókúra úgy ezekből az elemekből áll, tehát ezt nagyjából látjuk, a lébőt. Miért lébőt? Miért végezzük a tisztítókúrát lébőtel együtt? Tehát mi az értelme, hogy mi most itt lébőten vagyunk? Nem lehetne ezt esetleg vízes bőten csinálni? Vagy nem lehetne ezt esetleg úgy is csinálni, hogy mellette mondjuk nyáskosztat folytatom? Nos, lehet. Mind a két opciód lehet. De mindegyiknek előnye és hátránya van. Kezdjük az előnyekkel, tehát a vízesbőt. A vízesbőtnek van előnye a lébőthez képest? Igen, az, hogy sokkal radikálisabb. Tehát a vízesbőt az brutális. Tehát ha valaki csak vizet iszik, és mellette csinálja ezt a teákat, meg a hát mit tudom én, a fekete pót, meg mindent, tehát szóval ezt a kurát szépen megtartja, és mellette csak vizet iszik, vagy esetleg naponta egy kétszer, egy három deci zöldséglevet, vagy valami, és mind egyesek ezt megcsinálják, tehát egy brajszkúránál egy 3-4 liternél több zöldséglevet nem nagyon isznak, és azon kívül teákat és vizet. Nagyon drasztikus, nagyon erőteljes. Az előnye tényleg az, hogy a bőt, tehát a méregtelenítés, tehát a szervezetnek azt a késztetését tud kifele, mert rettenetesen sok a szövetet bont le a szervezetben, zsiradékot, szénhidrátot, tehát a tárolt szénhidrát 2 nap alatt eltűnik. Utána nekiesik a fehérjéknek, utána nekiesik a zsiradéknak, és aki vízes bőten van, az hamarabb fogy. De mi a hátránya? Kétféle hátrány van. Az első az, hogy a tápanyag ellátása nem kellőképpen történik. Tehát ha egy Preuss-kúrát vagy egy Buhinger-kúrával összehasonlítjuk, ahol nagyjából a 100 évvel ezelőtti, de egy ilyen 70-80 évvel ezelőtti a elméletek, Preuss az 50-es években, Buhinger a 30-as években kezdték ezt a méregtelenítést. Ezek a méregtelenítések kétféle okból kevesebb lét használtak. Először a levek gyártása nagy stílusban nem volt lehetséges. Tehát a 30-as években nem voltak olyan lényerőgépek, centrifugák, mint olyan, hogy mondjuk egy 400 ágyas klinikában meg tudták volna csinálni mindenkinek mondjuk a 3 liter levet, vagy 4 liter levet. Gondolj bele, 1500 liter lét naponta megcsinálni. Ez azt jelenti, hogy naponta 3 tonna zöldséget földolgozni. De ez elképesztő. Ezért például Preuss átállt arra, hogy ő egy céget bízott meg azzal, hogy egy pasztorizált levet készítsen az ő receptúrája szerint, ami a pasztorizált leveknek az optimumát jelenti. Aki pasztorizált levet akar használni, az használja a biótától a Preuss leveket. Tehát a bióta leveket. Ezek a legjobbak. Tehát ez messze a legjobb. Aki otthon egy ilyen lébőt, tehát ilyen ivókúrát akar csinálni. És ez nagyon jó, ez önmagában nagyon jó, de nincs benne friss enzim. Bióta, az a neve, bióta. Ez az eredeti, tehát a biótának a zöldségleve, az az, amit Preuss összeállított. A biótának más levei is vannak, de a zöldséglé, ez az, amit a preussosok isznak. Naponta egy üveggel, egy ilyen 7 deci. Vagy 5 deci, nem tudom pontosan. Na ez a lényeg az, hogy ez volt az egyik oka, ami miatt ők nem csinálták ezt a több liter levet per nap. A másik az, hogy nem is volt annyira szükséges. Tehát ők ezzel a mennyiségű tápanyaggal, ásványjal elegendő jó eredményeket értek el. De a 30-as évektől beszélünk mi a szintetikus toxinokról, ugye? Tehát legkésőbb 50-es, 60-as évektől. És szépen lassan eljutottunk mi odaig, hogy már mi a második, harmadik generáció vagyunk azoknak, akik műanyagon vagy műanyag mellett éltek, vagy nőtek föl, vagy éltek. Tehát mi ott vagyunk, hogy mi már a már betegen született embereknek az utódai vagyunk, és már a mi utódaink még annál betegebbek. Olyan környezetben élünk, ahol a toxin olyan mértékben jelen van, mint még soha az emberi történelemben. Ma bárki embert megvizsgáljuk, és megnézzük a vérét és a szöveteit, 70-80 különböző szintetikus anyagot fogunk találni a szervezetében, amely talán 500 év múlva lebomlik. Tehát olyan állapotban van az emberiség és az emberiség környezete, hogy ez a legfinomabban megfogalmazva is félelmetes. És nyilvánvalóan a szervezet rendelkezik olyan enzimekkel és olyan anyagokkal, amelyek még ezt is próbálják méregteleníteni. De ahhoz bőségesen ásván és vitamin kell. És ahhoz már egy ilyen 3/4 liter biotalé már nem elég. Az több kell. És hát ezért kell nagyobb mennyiségeket használni. És én úgy gondolom, tehát az előny, tehát az előny, hogy gyorsabb fogyás, gyorsabb méregtelenítés, az szép, de én inkább lassabban dolgozok, és alaposabban, mint gyorsan, és tulajdonképpen, hát nem felületesen, de azzal a rizikóval, hogy nagyon-nagyon sok ilyen méregtelenítési krízis alakul ki, ami hányás, hasmenés, bőrkiütések, irgalmatlan fejfájás, meg ki tudja még menni minden el együtt jár. És egy olyan belső feszültséggel, hogy tehát a közérzet olyan, hogy feküdni van kedvünk, és más nincs. Egyébként van egy ilyen irányzat, vízes bőtös irányzat, ahol nem szabad mozogni, ahol feküdni kell. Tehát van egy ilyen mozgalom az USA-ban, tehát ott megcsinálnak olyanok, tehát ilyen hipersúlyos embereket, akár 100 napig bőtöltetnek vizen. És ezek egész nap csak fekszenek. Még olvasni sem szabad. Tehát hihetetlen a kacifántos dolgok léteznek a világon, még elméletek. Én azért egy kicsit down to earth, egy kicsit a földhöz ragadva, inkább azt látom, hogy a lébőt olyan kell, tehát a bőt olyan kell, hogy legyen, hogy ez elviselhető legyen, hogy ez élettanilag, tehát fiziológiailag működőképes legyen, és hogy túl is éljük az egészet. Ezért lébőd. A nyers étkezés is jó, hát azt láttuk már, hogy a nyers étkezés nagyon jó, de a lébőd nagyobb méregtelenítési kapacitással rendelkezik, mint a nyers koszt. Aztán jön a béltisztítás, ezt már félig meddig megmagyaráztam, hogy a béltisztítás miatt, ugye? Tehát ezt indokoltam is, és a béltisztítás a méregtelenítendő szervek első, tehát a sorrendjében az első helyen áll. A béltisztítás az első. A második a vesetisztítás. Tehát ez a kettő szükséges ahhoz, hogy a nagy művet végül meg tudjuk tenni, tehát az, hogy a májtisztítást elvégezzük. Tehát ahhoz, hogy a májtisztítás megtörténjen, ahhoz először bél és vesét kell méregteleníteni, és ezért van nekünk ez a bőtszerkezet, ahogyan ezt most itt látjuk. Nem tudom, mennyire látszik. Tehát itt van az előkészítés, vagy az előkészület, aztán van 10 nap lébőt, és a végén a bőt törés, nem tudom, ez itt nem lehet annyira olvasni, de a bőt törés. Ez a 10 nap, ez fix, a többi ez egy ilyen a 3 és 7 nap között mozog, tehát attól függ, hogy kinek mennyi ideje van, és mennyire tudja ezt felgyorsítani. És párhuzamosan itt a lébőten belül, itt zajlik a béltisztítás, és párhuzamosan itt van a vesetisztítás, és a májtisztítás. A májtisztítás igényli ezt is, meg a béltisztítás. Ezért hagytuk a májtisztítást a végére. Az egészet természetesen egymás után is lehet megtenni, de akkor viszont 20 napról van szó, és 20 nap lébőt méregtelenítés mellett nem mindenkinek tehát nem mindenkire szabták. Tehát nem biztos, nem vagyok biztos benne, hogy ha még a 10 napra rá is tudjuk szállni magunkat, hogy a 20 napra rászántuk volna magunkat, nem? A receptúrák, amelyeket itt leírtam, tehát beszéljünk egy kicsit erről. Ugye ezen nagyjából túl vagyunk. BTF1, tehát a kapszulának a beállítása. Miért van szükség erre? Mert itt még nyerset eszünk, még rostot eszünk, ez alatt az idő alatt már tényleg csak a fekete port iszunk, és a fekete por is rostot jelent, de azért nem kellőképpen, és nem lehet igazán jól beállítani a BTF1-et itt a bőt alatt. Nem tudjuk, hogy túl sokat szedjünk, túl keveset ezt hamar észreveszünk, mert akkor székrekedés lesz. Ha túl sokat szedjünk, akkor esetleg görcs lenne, de lehet, hogy csak kétszer megyünk vécére, de már túl és túl sokat szedjünk, és görcsol a hasunk. Tehát ezért ezt itt előtte kell beállítani, és akkor az egyéni beállított mennyiséggel haladni kell, és lehet, hogy valakinek egyáltalán nem kell, elképzelhető, nem probléma, lehet, hogy valakinek egy kapszula kell, vagy 2 naponta egyet, Na, meglátjuk. Tehát majd a bőjt során alakulgatnak a dolgok. És aztán itt van a vesetisztítás. A vesetisztítás ugye reggel a sékkel kezdődik, ez reggel megvolt. Ugye, és utána a teja, ugye? Tehát egy fél liter teját mindenki, két bögre teját, ezt mindenki megitta, ugye? Jó, oké. Okay. Cseppek. A csészénként 30-től 60 csepp az a toll ig határ. Na most kinek ajánljuk a 60 cseppet, és kinek ajánljuk a 30 cseppet? A 30 csepp mindenkinek, aki wellness céljából, vagy mit tudom én, preventív szemszögből jön, akkor a 30 csepp ez untig elég. Akinek viszont mondjuk van egy tudott betegsége, tehát valami krónikus betegsége, tudja, hogy egy súlyosabb krónikus betegsége, na ott már a 60 csepp az ajánlott. Per csésze. Azt reggel egyszer, és este egyszer. Tehát ez a két bögre reggel, és két bögre este. Jó? Lehet...
Két bögre per 60 csepp.
Tessék? Igen, tehát ez azt jelenti, hogy igen, tehát, de, sőt, egész nap, tehát ha valaki 60 cseppes dózist használ bögrénként, akkor ő egy nap alatt 240 cseppet használ. Ezt csak akkor tartom indokoltnak, hogyha valaki tényleg beteg. Tehát úgy tudja, hogy igen, súlyos. Amúgy a csészénként, tehát bögrénként 30 csepp az untig elég. Jó? Tehát egy fél liter teára, mondjuk így, alapjáratban 60 cseppet teszünk, súlyos esetben 120 cseppet. Jó? Lehet több teát is inni, igény szerint, de az 1 liter ez az, ami kell. Jó? És ugyanaz történik egyébként a máj tisztításnál, tehát a májség, a teá mennyisége, meg a csepp mennyisége ugyanaz, tehát ugyanaz. Most vannak, akik hozták még kasvirágot, még detoxot, ugye? Tehát vannak, akik detox cseppet is hoztak, meg kasvirág tinktúrát. A kasvirág tinktúra a vesetisztítás alatt használjuk, mert ez megerősíti, ugye a veseben sokszor fertőzések a legnagyobb problémák. Tehát az, hogy kis fertőzések, kis bacék ott betelepednek, a húgyúti vezetékek tele vannak egy ilyen E-coli-kkal, még ilyenekkel, amelyek felszántják a húgyúti vezetékeket, meg szóval, tehát abból adódnak a legtöbb a vese és húgyúti rendszeri problémák. Na most ott azt kell megcsinálni, hogy a kasvirág tinktúrát napi 3x30 cseppet használjunk. Ezt lehet lébe belecsöppenteni, vízbe belecsöppenteni, ahogy éppen kedvünk van. A detoxot azt a májtisztítás alatt használjuk, és én például személy szerint úgy javaslom a detox bevitelét, hogy egy fél deci vízbe beleteszük a 30 cseppet, ezt gyorsan isszuk meg, mint egy felest, és utána valami finom levet iszunk utána, hogy amivel jutalmazzuk magunkat. Mert a detoxnak az illat, hogy mondjam, illata, vagy hogy mondjam, ezt az íze, az úgy elég ambivalens, mondjuk így, tehát... Tehát, tessék? A detoxban a bojtolyán gyökér van bennem, az nem annyira rossz. Van egy néhány amerikai és távol-keleti gyógynövény, amelyek közül a legérdekesebb illatú a csapara. Vagy krezeót, az az európai kifejezés ennek. Ez egy sivatagi bokor, és annak egy ilyen kicsit olyan folytó illata van, tehát ez egy ilyen, ha belélegezzük a port, akkor olyan kis folytó, és ez egy elég érdekes illatanyagot ad a cseppnek, viszont írtó erős antioxidáns. Tehát nagyon-nagyon erős antioxidáns. És vannak, akik erre esküsznek, és például a rák esetén, hogy ez a csúcs. Tehát elvileg vörös lóhere van bennem, fagyöngy van bennem, egy néhány dolog van benne. Tehát egy ilyen kifejezetten méregtelenítő, vérméregtelenítésre való. Na, hosszú bőjtök, és ezt most tényleg csak a teljesség kedvéért mutatom meg, tehát ez nem kötelező így végezni. Egy hosszú böjt úgy van, hogy ugyanaz az előkészület, 30 napos lépőt, tehát van, aki 30 napot is böjtöl, és mondjuk súlyos rákbetegek, vagy valami, aki meg tudja engedni magának. És akkor itt lehet többször ismételni a vese és a béltisztítást, tehát egymás után, ilyen szekvenciálisan, de a béltisztításra mondjuk egy ilyen 30 napos lépőtre csak egyszer kell végezni. Tehát havonta, tehát a béltisztítás havonta csak egyszer lehet megcsinálni. Tehát még a legsúlyosabb betegeknek sem lehet gyakran. Tehát fölösleges. Tehát a nedvek vándorlása a szervezeten belül nem tud, tehát nem olyan gyors, hát hogyha mi 10 napon keresztül még a bélfalból is kivonjuk az aktív szénnel a mérgező anyagokat, addig, amíg ez visszatöltődik, és újra érdemesét méregtelenítést megtenni, még egy rákbeteg esetén is muszáj válni egy 20 nap. Ráadásul, és azért ezt nem szabad elfelejteni, a fekete pornak van egy ilyen tulajdonsága, hogy azért tápanyagokat magához köt. És a kapszuláknak is van egy ilyen hatása, hogy ásványokat kimos a szervezetből. És ezért jó, vagy jobb véleményem szerint, ha ezt csak 10 napig csináljuk, és maximum havonta egyszer csináljuk, hogy még ha valaki nagyon súlyos székrekedéssel, meg bél problémákkal küzd is. Jó? Amiről majd még külön beszélni fogunk, ez itt a böjtörés, ez a mi esetünkben 3-tól 7 nap, hosszabb böjtöknél 7-től 10 nap. Ez azt jelenti, hogy lassan visszaállni a normál étkezéshez, hogy mire kell odafigyelni, bélrendszer, bélflóra, meg egyebek, de ezt majd egy külön előadásban majd megtartjuk. Nem tudom, hogy valakinek van órája, hol tartunk éppen? 10 óra van. Igen, akkor sikerült az időmet tartani. Igen. Tehát mai napra a lényeget elmondtam, tehát azt, hogy miért csinálják ezt az egészet, és hogy mi a szerkezete. Ha vannak kérdések, tehát ha most az előadáshoz vannak kérdések, ilyen 5-10 percet még tudok lenni, úgymondván, és akkor utána én beülök a járművembe, és szépen elhajtok innen, ha nem hagy engem cserbe. Tessék, mondjad! Tudok, igen, tudok, igen. Ha kell rajtad, kinek kellene akkor esetleg még detox? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1500 forint. Tehát, kasvinág, azt hiszem, az van is itt. Azt odaadom a valakinek, nem tudom, Cintia, esetleg te itt tudnál jönni velem a szobához, és akkor vagy a Zsuzsának odaadod, vagy valakinek. Zsuzsa, most nem látom, hogy... ja, akkor ott ül, való... Jó, tehát az, hogy a Zsuzsának odaadom, és akkor a Zsuzsa ezt kiosztja annak, akinek szüksége van rá, jó? 1500 forint a kasvirág is. Tehát a kasvirág 1500, és a detox is 1500. Akkor hozok még egy 10 darab detox, aztán lesz elég. Jó? Más kérdés? Nincsen? Van? 5-10 percet van? A probiotikum, igen, tehát... azt is, tehát én pénteken valószínűleg még egyszer föl kell, hogy menjek Pestre. Ugyanúgy, hogy a kvázi napközben szaladok föl Pestre. Akkor fogom majd elhozni a bélflóra termékeket, de ha most gyorsan még összeszedjük, míg én Pestre fölérek, a Zsuzsa ezt is még össze tudja írogatni, hogy kinek kell, akár mára is már el tudom hozni, tehát semmi gond, tehát ott van a rendelőben. Tehát ki érdeklődne ez iránt, hogy bélflóra terméket akkor utána, mert igazán kötelező lenne utána. Tehát kinek nincsen lehetősége, hogy beszerezem, mert akkor én hozom. A bélflóra, az alflóra, tehát hogy helyreállítsuk a bélflórát a végén, tudod? Igen, tehát a bőt végén, amikor a bőtörés van, ott kötelező, tehát valamilyen bélflóra terméket kell használni. Jó? Jó? Akkor én hozok egy dobozzal, és akkor hányan vagyunk összesen?